Újra itt a tél, 126 km/órás szél folyt a Kaphegyen, a Dunántúlon már havazik. Urbi et Orbi fokozott biztonsági intézkedések mellett mondta el a pápa ünnepi beszédét. Esztergomi Szent Mise az isteni irgalmasságról beszélt Erdő Péter bíboros Esztergomban. Beszakadt egy bánya Marosújváron, az Erdély kisvárosban 100 méteres kráter keletkezett. Ez itt a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! Sárga riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat a viharos szél miatt. Kaphegyen 126 km/órás sebességgel fújt. Budapesten épületeket rongált meg a vihar. Van, ahol már hó is esett. Elsősorban a Dunántúlon borult fehérbe a táj, de már a budakörnéki hegyekben is havazott. Közben Szabolcsban ismét nagyon veszélyes a helyzet a belvíz miatt.
Minden szava igaz volt a közlekedési táblának Pilisvörösvár határában. A rokon látogatóba induló autósok dolgát a viharos szél és az erős havazás egyaránt nehezítette. Ez már a Gellért-hegy, ahol vacogva kívántak kellemes ünnepeket stábunknak a turisták. Itt ugyan hó nem hullott, viszont annál jobban fújt a szél. A belvárosban sem volt jobb a helyzet. Az egyik étterem függönyeit így tépte a vihar.
A Dunántúli középhegységben, illetve Sopron környékén van 90 km/órát meghaladó széllökés.
Kollát Kornél veszélyjelző meteorológus azokat a helyeket mutatta, ahol a legnagyobb széllökéseket mérték. A szakemberek már számítottak az újbóli térre.
Nyugat-Európában már több napja komolyabb hideg, illetve a csapadék tekintetében is havazás több helyen gondot okozott. Gyakorlatilag ez a rendszer érte el hazánk térségét.
Miközben tegnap még 17 fokot is mértek Baranyában, holnaptól már napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet. Idén már másodszor jön hirtelen lehűlés. Ez különösen a vérnyomás problémákkal küszködőkre veszélyes.
Nincsenek tudatában annak, hogy saját maguk is ilyenkor, például, hogyha magas vérnyomás miatt gyógyszert szednek, csökkentenie kell a gyógyszereknek a mennyiségét.
Az olvadás és a sok csapadék miatt egyébként újra harmadfokú belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni Újfehértón. Mint arról két napja híradónkban beszámoltunk, a szabolcsi kisvárosban több utcát is elöntött a víz.
A gyermekem is ott van nyakigérő vízbe. Mi is a hátsó, a nyári konyhába nem tudunk bemenni, ott van a tüzelünk, a fásból felhordtuk. Szóval elkeserítő, ami van.
Eddig majdnem 6000 homokzsákot raktak ki a városban. Egy háromtagú családot és egy egyedülálló férfit pedig már karácsony előtt ki kellett költöztetni. Ők most szükséglakásokban élnek.
Gázrobbanás, késelés, megtalált lopott gépkocsi. Az ünnepek alatt is volt dolguk a rendőröknek, mentőknek és tűzoltóknak.
Négy tűzoltó is átfér azon a lyukon, amit egy gázpalack robbantott szentesen egy ház oldalába. Valószínűleg öngyilkos akart lenni az a 39 éves férfi, aki begyújtotta a palackot.
A helyszínről egy főt a mentők sajnos súlyos életveszélyes sérülésekkel kellett, hogy elszállítsanak, és ami tovább bonyolította a helyzetet, hogy éppen a behatoláskor egy 11,5 kg-os gázpalack is felrobbant.
A második robbanásban senki sem sérült meg. A sérült férfit itt a Szent István kórházban ápolják, kérésére nem nyilatkoztak az állapotáról. Ez már a főváros 8. kerülete, a villamos megálló Szenteste egy rablótámadás helyszíne volt.
Egy hajléktalan férfi feküdt itt tegnap este ezen a padon. Két fiatal férfi megpróbálta őt kirabolni. Hogy mit akartak tőle elvenni, ezt egyelőre nem lehet tudni, de a hajléktalan férfi megvédte magát, egy kést rántott elő és megsebesítette vele a két fiatalt.
A 21 és 26 éves rablók kórházba kerültek, eljárás indul ellenük. A mentők egyébként nem csak ezt a két férfit látták el tegnap.
Találkoztunk halálos közlekedési balesettel, több sérülten járó balesettel, és sok rosszul lét helyszínen nyújtottunk segítséget, tehát mozgalmas napunk volt, de nem volt több munkánk az átlagosnál.
Rendőrségi szalaggal átkötött autó Zuglóban, két hónapja lopták el, rendőrök és autóvadászok találták meg délelőtt, majd adták vissza a tulajdonosnak.
Szeretnénk nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket kívánni magam és az ORFK ügyi koordinátorosztálya nevében.
A fővárosi tűzoltók átlagos napot zártak tegnap, de ma már a viharos szél miatt jóval többször riasztották őket.
Kidőlt a budai vár falából egy darab, a 4 négyzetméteres rész a Babits Mihály sétánynál, a vár észak-keleti részénél szakadt ki a falból. Egy parkos területen fekszenek a törmelékek, lakóház nincs a közelben, és senki sem sérült meg. 100 méter átmérőjű lyuktátong Marosújvár közepén. Egy volt sóbánya omlott be az erdélyi kisvárosban. Egy szupermarket összedőlt, 17 családot kiköltöztettek. A településen sem villany, sem gáz nem volt. Még a helyi papnak is el kellett hagynia a plébániáját.
Már a közeli társasház lakói is kiköltöztek a marosújvári kráter mellől. Attól tartanak, hogy még nagyobb lesz az omlás. Korábban bezártak egy boltot és egy szerelőműhelyt. Az egykori sóbánya ürege omlott be. A kráter 15 méter mély és 100 méter az átmérője.
Itt állott a plusz üzlet, annak a raktárhelyisége zuhant le reggel 5 órakor. Azonnal lezárták itt a területet, és utána folyamatosan történt a beomlás mindaddig, amíg eltűnt az üzlethelyiség.
A veszélyeztetett épületek között van a marosújvári katolikus plébánia épülete is, amelyet azonnal kiürítettek.
Bennünket délután 2 órakor lakoltattak ki, megelőzve az, hogy nehogy bezuhanjon szintén a plébánia is.
A marosújváriak attól félnek, hogy a városban további omlások lehetnek. Rettegésben, félelemben él az egész város, hiszen kiderült, hogy valamikor 7 bánya volt a település alatt. Nem ez az első alkalom, amikor beomlás történt. A bányákat 1977-ben zárták be.
Ezelőtt vagy 40 évvel, 50 évvel mind omlott, ez hozzá voltunk szokva. Ilyesmi nem történt, ami most történt.
15 ezeren vagyunk a városban, és mindegyik fél. Mert úgy van, ki van ásva az egész város alatt, ki van ásva.
Bár a helybéliek további omlásoktól tartanak, a polgármester szerint a földcsuszamlás folyamata megállt.
A helyzet stabilizálódott, csupán a kráterfala omlik tovább, a fal ugyanis most 80 fokos lejtőjű. Ez olyan 25-40 fokos szöget kell elérjen ahhoz, hogy stabillá váljon. Így a falak mentén még további 2-3 méter szélességben újabb omlások várhatóak.
Az érintett városrészben már ismét van áram és gáz, valamint működik a telefon is. A kráter helyén azonban egy tó van, amelyen most az összedőlt szupermarket áruja úszik. A környéket a csendőrség őrzi.
Cunami riadót rendeltek el, majd lefújták azt több csendes óceáni szigeten. A Richter skála szerinti 7,6-es erősségű földrengés volt Vanuatu és Új-Kaledónia, valamint a Fidzsi-szigetek térségében. Áldozatokról és károkról nem érkezett jelentés. 6 évvel ezelőtt egy óriási 9-es erősségű tenger alatti földrengés rázta meg a dél-kelet-ázsiai térséget. A szökőárban csak Indonéziában 168 ezeren haltak meg, és több tízezren Sri Lankán, Indiában és Tájföldön. Több száz utas töltötte a Szentestét a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren. Az üzemeltetők nem tudtak megküzdeni a hideg és a hó okozta gondokkal. Nem volt elegendő jégmentesítő folyadék sem, és ezért a gépek nem tudtak elindulni. A terminálokon rekedt utasoknak vizet és ennivalót adtak, tábori ágyakat állítottak fel nekik, egy másik teremben pedig ünnepi istentisztelet volt. A repülők ma délelőtt már felszállhattak.
Nagyon sajnálom, és elnézést kérek a kellemetlenségekért az utasoktól az Air France nevében is. Ilyen eset 10 éve nem történt. Csak annyit mondhatok, mindent megteszünk, hogy újraindulhassanak a járatok.
Terror készültségben voltak az olasz hatóságok a pápa karácsony esti miséjén. Csütörtökön ugyanis több merényletet követtek el Rómában, megsebesítve Chile és Svájc nagykövetségének egy-egy alkalmazottját. A pápa a mai Urbi et Orbi beszédét is fokozott biztonsági intézkedések mellett mondta el.
A városnak, azaz Rómának és a világnak szóló karácsonyi üzenetében 16. Benedek pápa a közel-keleti béke újjászületéséért imádkozott, valamint Irak és a kommunista Kína katolikusait biztatta, álljanak ellen az üldöztetésnek. Azt mondta a karácsony üzenete, mindenkit az igazságért folytatott békés küzdelemre kell, hogy biztasson. A pápa a Szent Péter Bazilika középponti erkélyéről beszélt a hideg és a szemerkélő eső ellenére összegyűlt több ezres tömeghez. 16. Benedek az idén is 65 nyelven osztott áldást, 14-ként magyarul. A közel-keleti békéért imádkozott karácsonyi misén a jeruzsálemi pátriárka, a Szentföld legmagasabb rangú római katolikus méltósága, a cisziordániai Betlehem születéstemplomában. Fuat Vál azt mondta, a betlehemi gyermek emlékeztet bennünket arra, hogy a legfőbb parancs a szeretet, arra tanít bennünket, hogy meg kell bocsátanunk, míg az ellenségeinknek is. Betlehemben egy évtizede nem volt olyan sok zarándok, mint az idén karácsonykor. Több mint 100 000 érkeztek a városba, míg tavaly alig 50 000 voltak.
Isten irgalmassága jelenik meg karácsonykor, az az irgalmasság, amelyre világunknak olyan nagy szüksége van, mondta Erdő Péter bíboros primás esztergom budapesti érsek ünnepi szentmiséjén az esztergomi bazilikában. Erdő Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten szabadító szeretete nélkül nem élhetne szívünkben a remény, és nem találnánk meg az utat a földi élet útvesztőin át az örök boldogság felé.
A karácsony a legigényesebb ünnep. Azt követeli tőlünk, hogy utánozzuk a megtestesült Istent. Ha ő közösséget vállalt az emberiséggel, akkor nekünk is közösséget kell vállalnunk egymással.
Karácsonykor Isten mosolyog ránk a betlehemi kisdedben, fogalmazott a nagyváradi ünnepi szentmicsén Böcskei László római katolikus megyéspüspök, aki szerint Jézus születése mindig jó lehetőség az emberek lelkében lévő jóság és szeretet újjáélesztésére.
Isten arca bennünk is megvan, csak fel kell fedezni magunkban és tisztelni egymásban, hirdette a nagyváradi karácsonyi szentmisén Böcskei László római katolikus megyéspüspök.
Nem csak a szeretetnek, a békének, az örömnek, vagy a kiengesztelődésnek az ünnepe az is, de a karácsony az új lehetőségeknek az ünnepe, amikor bátran a jövőbe nézünk, és ott valóban Isten arcát próbáljuk megtalálni, bevinni a családokba.
A mai zaklatott és rohanó világunkban fontos tudni, hogy velünk az Isten, fontos az egymásra figyelés. Ezt már Tempfi József mondta.
A béke tulajdonképpen az egyénektől és az egyéni lelkismeretekből indul ki, nem pedig szónoklatok meg más által.
A változást mindenkinek a saját életében kell elkezdeni, és erre a karácsony alkalmas leginkább, hangzott el a zsúfolásig megtelt nagyváradi római katolikus bazilikában.
Karácsonykor megjelent az üdvözítő Isten jósága és emberismerete. Ezt mondta a hagyományos ünnepi Isten tiszteletén Debrecenben a református zsinat lelkészi elnöke, Böcskei Gusztáv püspök a közelmúltban felújított nagy templomban hirdetett igét.
Ez a karácsony Isten ránk találásának története. Hiszen hányszor akarunk elbújni előle és egymás elől, miközben a lelkünk mélyén alig várjuk, találjon már ránk valaki. Isten ránk talált, emberré lett.
Karácsony örömüzenete az, hogy az élet zsákutcáit, kudarcait szimbolikusan a jászol mellé lehet tenni. Egyszerre hívja az embert önvizsgálatra, bűnbánatra és a bűntől való szabadulásra, mondta Gáncs Péter Budapesten a Deák téri evangélikus templomban a karácsony szenteste tartott Isten tiszteleten. Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Játékmúzeum nyílt Keszthelyen, még Kubából származó házi készítésű kisautó is látható. Nincs altatópisztolya, hagyományos módszerekkel vágják a disznókat Romániában. Ma zárva tartottak a boltok, csak az egyszemélyes üzletek voltak nyitva. A karácsonyi hétvége után azonban újra zsúfoltak lehetnek a bevásárló központok, hétfőn kezdődnek ugyanis az ünnep utáni leárazások, és ekkor lehet először visszavinni azokat az ajándékokat, amelyek hibásak vagy egyszerűen nem tetszenek.
Az ünnep első napja az egyik budai kisközértben. Ma már csak azok jöttek vásárolni, akik elfelejtettek beszerezni valamilyen apróságot.
Vendégségbe megyünk, és akkor vagy egy pezsgőt, vagy egy bort veszünk. Ajándék már itt van a táskába.
A boltvezető tapasztalatai szerint a karácsonyi forgalom elenyésző. Egy átlagos szombati bevétel alig tizede került a pénztárgépbe.
Mink is nem sokára zárunk, úgyhogy csak azt a lehetőséget adtuk meg az embereknek, hogy aki elfelejtett valamit, akkor jöjjön.
És amíg ezt megkérdezem, hogy telik önöknek a karácsony?
Ha jól, jól, mert délután már program van, úgyhogy már akkor megyünk a gyerekekkel.
Ezek a képek még december 24-én készültek. Az utolsó nagy bevásárló roham volt az egyik népszerű műszaki áruházban. Mint mondták, felkészültek arra, hogy az ünnepek után többen is visszajönnek hozzájuk. vagy azért, mert valamiből kettő azonos ajándékot kaptak, vagy azért, mert műszaki hibás volt az ajándék.
A fontos az, hogy lehetőleg originál csomagolásban legyen, illetve, hogy valamilyen vásárlást igazoló papír meg legyen hozzá. Értem ez alatt bankkártya bizonylat, blokk, garancia levél.
A fogyasztóvédők szerint a kereskedőknek vagy kijavítani, vagy cserélniük kell a terméket. Ha egyiket sem tudják megoldani, akkor pedig a pénzt kell visszaadniuk a vásárlónak.
Ha ezt nem így intézi a kereskedő, akkor tessék el, vagy jegyzőkönyvet fölvenni, vagy elkérni a vásárlókönyvét, és beleírni, hogy hogyan járt el velünk a kereskedő.
Jó tudni azt is, hogy az akciós árura ugyanúgy van szavatosság, mint a teljes áron kínált cikkekre. A karácsonyi vásárukban vett termékekre pedig ugyanazok a jótállási szabályok vonatkoznak, mint az üzletben vásárolt ajándékokra.
Karácsony napján nyitotta meg kapuit Európa legnagyobb játékmúzeuma Keszthelyen. A több ezer játékot Túri Török Tibor évtizedeken át gyűjtötte. A gyűjtemény több darabja a tengeren túlról érkezett.
300 négyzetméteren több ezer régi és új játékot fedezhetnek fel a látogatók. Walt Disney klasszikus figuráitól a magyar népmesék alakjain át számos mesefigurával találkozhatnak a kisebbek és a nagyobbak egyaránt.
Körülbelül 10 000 darab játékról beszélünk, ugyebár a legrégebbi körülbelül 200 évesre tehető, a legújabbak inkább olyan 2 év körüliek.
Csukás István egyfejű sárkányáról írt népszerű meséjét, ezen a 60-as évekből származó eredeti Duna TV-n nézhetik meg a kicsik. A fiúknak elsősorban a régi autók tetszettek a legjobban.
A pedálos moszkvics. Igen, az sok van otthon.
A tárlat egyik kuriózuma ez a Kubából származó, üdítős dobozból készült autó, amelyet olyanok készítettek, akiknek nem volt pénzük új játékokra.
Amíg a gyerekek felhőtlenül szórakoznak, addig a szülők bátran nosztalgiázhatnak. Jó magam például rábukkantam a 70-es évek második feléből gyermekkorom egyik slágerjátékára, erre a konyhai szetre. Azt hiszem, hogy a főzéssel kapcsolatos szerelmem itt kezdődött el. A Duna Televíziót Zsuppán Beáta tudósította Keszthelyről.
Nicolas Sarkozy lesz a franciaországi Liszt év fővédnöke, ezt maga a magyar származású francia elnök jelentette be.
Az államfőt Jean-Yves Clément, a franciaországi Liszt év főkurátora kérte fel a fővédnökségre. A franciaországi Liszt év eseményei alkalmat teremtenek számunkra, hogy tisztelegjünk a hatalmas zeneszerző és zongora művész előtt, aki egyike volt a kulturális és politikai Európa megteremtőinek. Örömmel vállalom el a Liszt év fővédnökségét, írta közleményében a francia államfő. 2 évvel ezelőtt a Magyar UNESCO bizottság javaslatára 2011-et, a zeneszerző születése 200. évfordulójának esztendejét nemzetközi Liszt évnek nyilvánították. A javaslatot Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria és Szlovákia is támogatta. Ezekben az országokban szintén nagyszabású rendezvénysorozatokkal készülnek, és várhatóan minden ország a maga szemszögéből igyekszik majd bemutatni Liszt Ferenc életét és munkásságát.
Új tiszta híd készült el a délvidéki Adánál, a bácskaiak eddig komppal utaztak Bánátba. A híd szerkezetét Wilshoff német kisváros adományozta a Vajdaságnak.
A híd 255 méter hosszú és 11 méter széles.
Moholiak vagyunk, örülünk neki nagyon. Nem is hittük, hogy egyáltalán ezt egy cél majd itt ad a még padéköz híd, de hát hála Istennek lett.
A híd építése a vajdasági kormány 77 millió eurót költött, a hídhoz vezető utak kiépítésére pedig további 45 milliót. Ez a Vajdaság legnagyobb infrastruktúrális beruházása.
Ez a híd összeköti Bácskát Bánáttal és lehetővé teszi gazdasági fejlődését és mezőgazdaságának erősödését. Ezért pénzéljük a híd és a hozzávezető 20 km út építését.
Az elképzelések szerint az Adai hídon vezet majd a Romániát és Horvátországot összekötő nemzetközi út is. Az Adai híd neve tegnap, ma, holnap.
Hát ez valami más kellett volna, hogy legyen a neve. Sok ajánlatot, nem tudom, hogy választották ezt még.
A bánáti oldalon csak egy része készült el az utaknak, még úgy is, hogy a megnyitó előtt egész éjjel dolgoztak a munkások. Az ünnepségen csak a Demokrata párthoz tartozó magyar politikusok vettek részt. A hídavató szentestére időzítését ugyanis mások sértőnek tartották.
21 évvel ezelőtt karácsony napján végeztették ki Romániában a Ceausescu házaspárt. Rájuk emlékezett ma a romániai kommunisták egy csoportja a bukaresti temetőben. Elenát és Nikolajt titokban temették el, sokáig bizonytalan volt, hogy valóban ők vannak-e a sírban. Ezért fiúk Valentin Ceausescu a holttestek kihantolását kérte. A DNS vizsgálat egy hónappal ezelőtt készült el, ez megerősítette, hogy a sírban valóban a diktátor házaspár nyugszik. Romániában ezentúl a megbetegedett munkanélkülieknek 24 órán belül írásban kell értesíteniük állapotukról a megyei munkaügyi hivatalt. A román kormány indoklása szerint a munkanélküliség mérséklésére, illetve a foglalkoztatottság ösztönzésére hozott rendelkezések szaporították a jogszabályokat. Emellett a segély mértékét is 20%-kal csökkentették.
A sepsiszentgyörgyi Nagy Lajos éppen a karácsonyi ünnepek előtt veszítette el munkahelyét, mivel több mint egy éve folyamatosan fizette a 0,5%-os munkaügyi járulékot, január 1-től 6 hónapig jogosult a mintegy 35 ezer forintnyi segélyre.
Lecsökkentik a pénzt is, erről van szó, és amellett, hogy a beteg állományba kerül az az egyén, aki munkanélküli van, az ha a nyakát törte ki, és 24 órán belül kell értesítse a munkaügyet, hogy beteg.
Légy aktív, biztatnak a romániai munkaerő ügynökségek emberei. Viszont annak ellenére, hogy 65, illetve 63 évre emelték a nyugdíjkorhatárt, 45-50 év fölöttieket már sehol sem alkalmaznak szívesen. Sokan nem tudják, mi lesz a segély megvonása után.
Aztán jövő évig, márciusig vagy áprilisig fogom kapni, aztán nem tudom azután mi lesz. Mert én is már a korban benne vagyok, s munkahely nem igény.
A megyei ügynökségek csak közvetítik a munkahelyeket, legjobb esetben is csak átképző tanfolyamokat tudnak szervezni, ha valamelyik szakmában munkaerőhiány adódna.
A költségvetés biztosítása hátterével azt mondjuk, hogy igenis munkahelyteremtő programokat továbbra tudjuk finanszírozni, hogyha a munkaadók részéről igény van rá.
A januártól érvényes rendelkezés arra kötelezi a segélyben részesülő állástalanokat, az országban becslések szerint mintegy 3 millióan vannak, hogy vállaljanak munkát bárhol, akár az unió más tagállamaiban is, ahol a hivatal állást ajánl. Aki elutasítja az ajánlatot, attól elveszik a minimális szociális juttatást is.
Állatkínzó módszerekkel vágják a disznók jelentős részét Romániában. Az Európai Uniós normáknak megfelelően a gazdáknak kötelező lenne elkábítaniuk a sertést, mielőtt megszórják. Ezt kevesen csinálják, a hagyományos módszerrel ölik meg az állatokat. Az ok egyszerű, túlságosan drága a bódításhoz használható speciális pisztoly. December a disznóvágás időszaka Romániában.
Hagyományos disznóvágás az udvarhely székizete lakán. A Böllir azt mondja, még nem vágott Európai Uniós normák szerint disznót, a községben nincs is bódító pisztoly.
Úgy, hogy itt volt, megfogtuk, levágtuk, becsületesen tettük széjjel, mi régi szokás szerint.
Az uniós szabályzás szerint a bódítás nélküli disznóölés állatkínzás. Aki tetten érnek, hogy így vágja le a disznót, 300 lejt, vagyis 20 ezer forintot kell, hogy fizessen. Az illetékes hatóságon azt mondják, a hagyományos disznóvágást nagyon nehéz ellenőrizni, mert mindenki szinte egy időben vágja le az állatokat, és kevés a kerületi főállatorvos. A gazdák pedig nem igénylik a bódítópisztoly használatát.
Talán, ha visszaállítanák a kisvágóhídakat, idővel a gazdákat meg lehetne szoktatni, hogy ezen a helyen vágják le a sertéseket az ünnep előtt, a higiénikus körülmények között, állategészségügyi felügyelet alatt, és akkor lehet használni a bódító pisztolyt is.
A hatóságok sokkal szigorúbbak a trihinózis vizsgálattal. Ennek elmulasztása 2000 lejes, azaz körülbelül 150 ezer forintos bírsággal jár.
És most nézzük a nap fontosabb híreit még egyszer röviden. Újra itt a tél, 126 km/órás szél fújt a Kaphegyen, a Dunán túlon már havazik. Urbi et Orbi fokozott biztonsági intézkedések mellett mondta el a pápa ünnepi beszédét. Esztergomi Szentmise az isteni irgalmasságról beszélt Erdő Péter bíboros Esztergomban. Beszakadt egy bánya Marosújváron, az erdélyi kisvárosban 100 méteres kráter keletkezett. Híradónk végén köszönöm figyelmüket, de nézzenek bennünket továbbra is. 9 órától a Pármai Kolostor című francia játékfilm második részét vetítjük, a Duna 2 autonómia csatornán pedig az Alex és Emma Regény az életünk című amerikai vígjátékot láthatják este 10 órától. Híradóval legközelebb holnap 3:42-kor várjuk Önöket itt nálunk a Duna Televízióban. Viszontlátásra! Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Egy hidegbetörés ma alaposan megváltoztatta a Kárpát-medence időjárását, napközben már sokfelé megerősödött a szél, helyenként viharossá is fokozódott, és ezzel a széllel együtt kimondottan hideg levegő hírte el a Kárpát-medence térségét, ma sokfelé fordult elő, eleinte eső, aztán a délutáni, illetve a késő délutáni órákban már a Kárpát-medence nagy részén megtörtént a halmazállapotváltás, legalábbis ami a csapadékot illeti, és egyre több felé kezdett el hullni a hó, a legkésőbb északkeleten valószínű mindez, ott általában úgy éjfél körül fog majd elkezdeni esni a hó, és szűnik meg az eső. Az előttünk álló éjszakai órákban tehát még sokfele kell erős, helyenként viharos szélre számítani, és sokfele kell friss hóra számítani, a hőmérséklet pedig hajnalra 0 és mínusz 5 fok közé csökken. Holnap délelőtt aztán északnyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, ezeken a tájakon akár a nap is kisüthet, ugyanakkor a szél még mindig erős, helyenként viharos lesz, erre érdemes készülni azoknak, akik útnak indulnak, a délutáni órákban pedig főleg a keleti táj akkor fordulhat elő még hóesés, a hőmérséklet 0 és mínusz 5 fok közé emelkedik, már ha ezt emelkedésnek lehet nevezni, tehát gyakorlatilag délután sem lesz melegebb holnap, mint az éjszakai órákban. És akkor most nézzük a jövő hét első napjainak várható időjárását. Nos, jelentős változás nem várható, tehát napközben fagypont alatti hőmérsékletek jellemzik majd időjárásunkat a hét első három napjában. Egyre kevesebb lesz a felhő, és főleg a keleti tájakon kell még számítani egy húzáporra, kisebb havazásra, ugyanakkor a Dunántúlon kedden és szerdán is már 1-2 órára egészen biztosan kisüt majd a nap, de hideg lesz, hiszen a hőmérséklet az éjszakai órákban ismét akár mínusz 12-13 fokig süllyedhet. Most pedig nézzük, mi vár a frontérzékenyekre az előttünk álló 24 órában itt a Kárpát-medencében. Nos, nekik valóban a változatosság kedvéért gyenge hidegfronti hatással kell megküzdeniük, és ez bizony sokaknál okozhat fejfájást, vagy akár fáradtságérzetet is. Most pedig nézzük térségünk nagyobb városait. Horvátországban és Vajdaságban holnap általában a délutáni órákban már felszakadozhat a felhőzet, a hőmérséklet fagypont körül alakul majd. Felvidéken ennél azért hidegebb lesz, mínusz 2 és mínusz 5 fok között lesznek majd a maximumok, ott is a délutáni órákban valószínű 1-2 órás napsütés. Nem így Kárpátalján, illetve Párciumban, ott egész nap sok lesz a felhő, sok felé valószínű még friss hó, Aradon, Temesváron fagypont körül lesz a hőmérséklet. Erdélyben, illetve Székelyföldön is valószínű még havazás, a hőmérséklet pedig egyértelműen fagypont alatt marad. Kedves nézőink, én nagyon kellemes és békés estét kívánok, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Karácsony második napján is várja Önöket a heti hírmondó, amelyben bemutatunk egy igazán nagy családot. Marosbogáton ugyanis egy református lelkés család és segítői 50 elhagyott gyermekről gondoskodnak. És Mária Celltől Csíksomlyóig közép-európai zarándokút, amelynek végén békére lelhetnek a lelki menedékre vágyók. Mit nyer és mit veszít Csíksomlyó, ha zarándok központtá alakítják? Aztán kínos percek az idei év sem szűkölködött politikusi bakikban. Berlusconi, az amerikai alelnök és Gordon Brown vihart kavart elszólásai mellett megmutatjuk 2010 legtöbb visszhangot kiváltó eseményeit. Tehát heti hírmondó december 26-án este 6:30-tól. Várjuk Önöket!
Magával ragadó történet csábításról, becsületről, bosszúról és egy apa tragédiájáról.
A címszerepekben Julián Novikova és Placido Domingo.
Az év egyik legnagyobb komoly zenei eseménye nézőink kérésére újra a Duna Televízióban.
Rigoletto Mantovából.
Giuseppe Verdi eredeti helyszíneken felvett világhírű operáját karácsony második napján, vasárnap este 7:30-kor tekinthetik meg a Duna Televízióban. Papi hivatása gyakorlása során háromszor tartóztatták le a Securitate emberei. Kétszer halálra ítélték. 13 évet ült Románia börtöneiben. A filmből a Gyergyószárhegyi Ferences Kolostor házfőnökének különleges életét, szolgálatát, hitből és mély bölcsességből fakadó gondolatait ismerhetjük meg. Szolgabarát. Találkozások Ferenc Ervin erdélyi ferences szerzetessel. Dokumentumfilm hétfőn este 8:10 kor a Duna Televízióban.